fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. A háziasszony Kovács M. Veronika.
Jó napot kívánok! Nem ígérek könnyű órát, szomorú, időnként megrázó dolgokról beszélgetünk ma. Két vendége lesz a műsornak, egyikük egy édesanya. Saját történetén keresztül szeretné felhívni a figyelmet egy rettenetes, de szerencsére ritka betegségre. Retinoblasztoma. A szó az ideghártya rosszindulatú daganatát jelöli, amely csecsemőket és kisgyerekeket ítél vakságra. Magyarországon évente 4-5 új esetet diagnosztizálnak, néha túl későn. A betegséget ugyanis elvileg fel lehet ismerni, ha másról nem, hát a fényképeken feltűnő macskaszemszerű tünetről, de mivel valóban nagyon ritka bajról van szó, sok esetben az orvos inkább azzal nyugtatja a szülőt, hogy a gyerek majd kinövi a szemrezgést, a kancsalságot, nem baj, ha nem tud fókuszálni vagy dörzsölgeti a szemét. A stúdió vendége Repárszky Ildikó, a Magyar Retinoblasztomások Egyesületének elnökségi tagja és egy 11 éves retinoblasztomás lány édesanyja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak is!
Apropó, ami miatt pont most beszélgetünk erről a betegségről, az, hogy közeledik a ritka betegségek világnapja, jól mondom?
Így van, február utolsó napja a ritka betegségek világnapja, amely idén kicsit technikai okokból március 1-én vasárnap kerül megrendezésre Magyarországon, mégpedig a Semmelweis Egyetem ad most ennek otthont a Nagyvárad téri épületben egy egész napos szakmai program, családi programok, tehát nagyon sok gyerekprogram, illetve a ritka beteg szervezetek bemutatkoznak.
Miért fontos, hogy ezek a szervezetek meg tudják mutatni, hogy egyáltalán léteznek?
Mert hogy ritka betegségről van szó, most ez nem csak egy hétköznapi definíció, hanem ez egy hivatalos forma. Az Egészségügyi Világszervezet besorolása szerint azt tekinthetjük ritka betegségnek, amely 2000 emberből egyet érint. A retinoblasztoma ennél is sokkal ritkább, körülbelül 20 000 emberre, vagy gyerekre esik egy betegség.
Ugye, ahogy elmondtam a felvezetőben, Magyarországon évente mindössze 4-5 új esetet diagnosztizálnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ennyi a megbetegedések száma is? Vagy van olyan, hogy egyáltalán nem ismerik fel?
Hát ma már azt hiszem, ilyen nincs, hogy nem ismerik fel. Úgy tapasztaljuk az elmúlt években, hogy nőtt a megbetegedések száma. Ennek az lehet az oka, hát most már nem statisztika és nem hivatalos, amit mondok, csak azt tapasztaljuk, hogy egyre több a második generációs retinoblasztomás, ugyanis az a betegség, amelyik hol az csak az egyik szemet érinti, ez az egyoldali, és vannak úgynevezett kétoldali retinoblasztomások, hogy az én lányom is kétoldali. Ezeknek a nagy része, ez genetikai. Mi nem örököltük, hanem valamilyen mutáció eredményeképpen alakult ki, viszont a kétoldali retinoblasztomás gyerekek, ha felnőnek, akkor nagyon magas százalékban örökítik már tovább. Olyan 50% az esély, ebből a megbetegedések száma olyan 40. Ez azt jelenti, hogy ha felnő egy, most már lassan két generáció, amelyik, legalábbis akiket mi ismerünk, ahol megszületnek a következő generációban a gyerekek, ott nagyon magas számban jelenik meg ez a betegség.
Nem lehet ezt kiszűrni?
Lehet szűrni egyrészt, tehát akkor, hogyha van a családban, akár felmenőknél, akár a testvérek esetében van retinoblasztoma, akkor megtörténhet ez magzati korban már, tehát erre ma már bejáratott szűrés van, én magam is ezen túlestem a második babánál. A magát a vizsgálatot egyébként eszemben végzik, tehát azzal van olyan kapcsolat, hogy az OEP támogatásával ez kifizethető, illetve, hogyha megszületik egy baba, akkor, hogyha van a családban, akkor szintén az ő véréből ez megtörténhet. Sőt, ma már nem csak elméletem, gyakorlatban is létező lehetőség, hogy akár embrionális korban szűrjék.
Miért kell eszemben elvégezni ezt a vizsgálatot? Magyarországon nincsen olyan hely, ahol jól lehet.
Ilyen molekuláris genetikai vizsgálat jelen pillanatban nem végeznek Magyarországon, és hát ez is fakad valószínűleg a ritka beteg jellegből. Ugye azt gondoljuk, hogy ritka betegségről van szó, retinoblasztoma, és még felsorolhatnék 5000 ilyen betegséget, nem tudom felsorolni, nem is fog senkit sem ezzel untatni. Tehát 5000 ritka betegségről van szó, ami azt jelenti, hogy hiába ritka egy-egy betegség, összességében rengeteg ritka betegről beszélhetünk, világszerte és Magyarországon is, becslések szerint kb. 800 000 embert érint. És ha belegondolunk, hogy ezek a betegségek nagy része gyerekeket, csecsemőket érint, és tartós fogyatékosságot jelent, vagy akár az életet veszélyezteti, akkor nyilvánvaló, hogy az egész családot, sőt a tágabb környezetet is érinti, tehát nagyon-nagyon sok embert érint.
Miért olyan nehéz felismerni ezt a betegséget?
A retinoblasztomát azért nehéz felismerni, mert legelőször ezekkel a tünetekkel egészen pici gyerekeknél valószínűleg a szülők találkoznak vele. És olyan tünetek, amiket nem veszünk észre, vagy nem veszünk komolyan. Az egyik, amit ön is említette, ez a bizonyos macska szem, ez fényképeken látszik, amikor nem piros a gyereknek a szeme, ami egy tipikus fényképnél, amikor a vaku bevillan, hanem ilyen sárgás, fehéres, furcsa. De már most szeretném mondani, hogy azért, ha ilyet látunk a fényképen, az nem azt jelenti, hogy ez a gyerek retinoblasztomás. Mert sok olyan fénykép van, sok olyan gyereket láttam én is a sajátomon is, amikor éppen nem retinoblasztomás, de valahogy a fény úgy játszik, hogy de ha ilyet látunk sokszor, vagy nem csak fényképen, hanem amikor belevilágít valamilyen erős fény, tehát belenéz a lámpába a gyerek, és ez látszik, akkor az már legyen gyanús. A másik a kancsalság. Erre tényleg hajlamosak sokan azt mondani, hát majd kinövi, meg majd, ha nagyobb lesz, akkor majd valahogy kezeljük. Ez is lehet tünet. Ez megint nem azt jelenti, hogy minden kancsal gyerek az retinoblasztomás, de ha ilyen tünetet észlelünk, akkor esetleg érdemes megvizsgáltatni. A harmadik ilyen fontos tünet a szemrezgés, amikor így, mint egy pingpong meccset nézne a gyerek, úgy rezeg a szeme. Ez is nagyon sok más betegségnek is lehet a tünete, de lehet ennek is a tünete. Vagy amikor tényleg arról van szó, hogy egy pici gyerek nem néz sehova sem, tehát nem koncentrál, nem fókuszál sehova sem. Például szoptatunk egy pici babát, és akkor az nem néz soha az anya arcába. Erre is annak idején nekem is azt mondták, hogy hát a pici az még nem tud fókuszálni, meg nem lát, nem igaz. Tehát tudnak egész pici korban fókuszálni, és amikor a szülő valamilyen aggasztó jelet észrevesz, mindegy, hogy micsoda, akkor azt el kell mondani a szakembereknek, és a szakembernek ugye ezt komolyan kell venni, vagy komolyan kellene, hogy vegye, és nem azzal hát küldeni haza a szülőt, hogy ne aggódjon, majd kinövi, hanem igenis szakemberhez küldeni.
Na jó, de akkor, amikor önök elmentek a kislányukkal az orvoshoz, akkor ön sem tudta, mi az a retinoblasztoma, fel sem
merült. Abszolút nem hallottunk róla, tehát azt hiszem nagyon sokan így vagyunk, hát miért hallanánk egy olyan ritka betegségről, amely hát tényleg alig érint valakit, azt sose hallottunk róla, és mi csak egyszerűen azt vettük észre, hogy mi nem néz ránk a pici babánk, és állandóan a fény fele, az ablak fele is rezeg a szeme. Nekünk nagyon szerencsénk volt, mert komolyan vett minket a gyerekorvosunk, tovább küldött minket, tehát eljutottunk egy budapesti kórháznak a személyzetére, és ahol a főorvos asszony egyébként saját bevallása szerint utólag elmondta, sose látott még ilyen betegséget, de tudta, hogy mi ez. És azonnal aznap küldött minket tovább, tehát lényegében egy nap alatt megvolt a diagnózis. Na most nagyon sokan ezt a egynapos tortúrát, ezt hónapok alatt, sőt, hát van olyan más ritka beteg, aki esetleg évek alatt jut el olyan egyetlen diagnózishoz.
És ugye egy daganatról van szó, ami mindeközben fejlődhet tovább.
És ráadásul nagyon agresszív daganatról van szó. Persze vannak eltérések, az egyik gyereknél agresszívabb, másiknál nem. Hát mi sajnos kifogtunk egy nagyon agresszív fajtát, ami tényleg nem túlzás, és nem nagy szavak, amikor azt mondom, hogy napok alatt tudnak ezek a daganatok látható méretűen nőni. Senki nem akart nekünk elhinni, de sajnos mi tényleg grafománok vagyunk, nagyon sok mindent leírunk naplószerűen, és megvannak azok a leleteink, meg leírásaink, hogy tényleg egy hét alatt ultrahang által kimutatható daganat növekedés történik. Elképesztő, tehát tényleg, nagyon, ugye pici gyerekekről van szó, mindenki tudja, hogy pici gyerek gyorsan nő, nagyon gyors a sejtosztódása. Hát nem csak a körmenő gyorsan, meg a hajan nő annak a babának, hanem a daganat is a szemében. Amikor Borit diagnosztizálták, 6-7-es volt, és mind a két szeme tele volt.
A honlapjukon, az Egyesület honlapján vannak más esetleírások is, és azt látom, hogy az a jellemző, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon korai stádiumban kezdődik ez a betegség. Van egyáltalán olyan, amikor ez picit később veszik észre, vagy kicsit később fejlődik
Igen,
ki?
Igen, az előbb is mondtam, hogy nagyon különböző ez a betegség. Tehát hiába ugyanaz, nagyon különböző a lefutása. És van, ahol később veszik észre, mert akár egy éves is az a pici gyerek, és még mindig olyan állapotban van, hogy nem veszik észre. Én azt szoktam mondani, hogy nekünk nem lett volna egy évünk. Ahol egyoldali a történet, ott megint más, mert a másik szem nagyon jól működik, tehát nehezebb észrevenni, hiszen jól lát az a gyerek, nincsenek csomó probléma, esetleg nem jelentkezik, de közben a másik szemében meg óriásira nőhet a daganat. Ezért van az, hogy az egyoldali retinoblasztomások legalábbis mostanáig többnyire ez volt a bevett idézőjeles megoldása a betegségnek, hogy kivették azt a szemet, mert mire észrevették, addigra már olyan nagy volt a daganat, hogy nem lehet kezelni. Ma már azért ismerünk, hál' Istennek, olyan egyoldaliakat is, ahol a szem megmentése az teljesen reális.
Hogyan lehet megmenteni a gyerekeknek a szemét?
Nagyon sokfajta kezelés van, és én az elmúlt 11 évet látom így személyesen, és már ez alatt a 11 év alatt is rengeteget fejlődött Magyarországon a retinoblasztoma kezelése. Ezek helyi kezelések egyrészt, tehát ez azt jelenti, hogy lézerezik a szemet, fagyasztják azokat a daganatokat, van, létezik beépített sugárzóanyag, amely megpróbálja megölni ezeket a daganatos sejteket. Aztán természetesen még mindig bevett módszer a kemoterápia bizonyos esetekben, akkor, de hogyha ezek sem elegendőek, mert sajnos ez is van, hogy ez mind kevés. Ma már létezik az, hogy közvetlenül a szembe jutatnak kemoterápiát, ez részben combvénán keresztül elérhető már, vagy pedig esetleg közvetlenül a szembe. És hogyha ezek még mindig nem adtak megoldást erre a betegségre, akkor nagyon-nagyon csúnyán fogalmazva, de akkor a betegségnek az a kezelése, és a gyerek életének a megmentése érdekében azért fogalmazok így, hogy ez a megoldás, hogy akkor kiveszik a szemet, az egyiket, vagy akár mind a kettőt. Mi nem jutottunk el eddig a fázisig, Borinak az egyik szemét kellett kivenni, de tényleg a sorsnak az iróniája, hogy amikor kivették, már nem volt benne aktív daganatos sejt, ugyanis ő egy olyan kezelést kapott 3 éves tortúra után, amelyet ma már nem ajánlanak, és nem is szívesen csinálnak, mert annyira sok a mellékhatás, ez egy külső sugárkezelés, és ezt ő Németországban kapta meg, amikor itthon már kimerültek a lehetőségek.
A stúdió vendége pedig Repárszky Ildikó, a Magyar Retinoblasztomások Egyesületének elnökségi tagja is, aki a kislánya révén személyesen is érintett ebben a betegségben. Nagyon szomorú dolgokat mondtunk itt a szünet előtt, de most még szomorúbb dolgokkal szeretném folytatni. Mi van akkor, hogyha ezt a betegséget nem fedezik fel időben? Elvezethet ez a betegség akár halálhoz is?
Tehát ma azért ilyen már nincs. Mi még ismertünk olyan gyereket, aki ebbe belehalt. Én azt hiszem, ma ez nem szabad, hogy megtörténjen. De ha feltételeznénk, hogy valaki nem jut orvoshoz, nem fedezik fel és nem kezelik, akkor ez egy nagyon agresszív, rossz indulatú, daganatos betegség, tehát ebbe bele lehetne halni. Az előbb egy kicsit itt furcsán fogalmaztam, hogy nő a retinoblasztomások száma a második generációsokkal, hogy akkor kérdés, hogy régen hát ugyanúgy öröklődő volt, akkor azokkal mi van? Hát valószínűleg 40, 50, 60, akárhány évvel ezelőtt, erről nincsenek statisztikáim, de valószínűleg egyszerűen nem élték meg, vagy nem élték túl ezt a betegséget. Vagy olyan állapotban élték túl, ahogy már nem vállaltak gyereket. Tehát, de ne riogassunk tényleg tovább, tehát ez egy nagyon csúnya betegség, de ma ebben Magyarországon senkinek nem szabad meghalni, sőt, alapvetően a szem megmentése is teljesen reális, hogyha ezt időben felismerik.
Hogyha valaki arra gyanakszik, hogy az ő kisgyerekemben a betegségben szenved, az rögtön fordulhat önökhöz? Önök például tudnak abban segíteni, hogy hol végeznek el speciális vizsgálatokat, hogy kiderítsék, hogy tényleg ez-e a baj?
Igen. Miután a honlapot üzemeltetünk, és ugye a kapcsolatok részen ugye szerepelünk jó néhányan, ezért éppen azt hiszem egy hete kaptam egy ilyen levelet, ahol anyuka a fényképeket küldött arról, hogy jaj, hát ilyen furcsát lát, és ő ezt már hallotta, olvasta, vagy egyszerűen csak furcsa volt, és utána nézett, és akkor én leírom azt, hogy igen, ez ennek a betegségnek is lehet a tünete, de nem kell rögtön természetesen frászt kapni, de azonnal keressen föl szakorvost. Mi megmondjuk, hogy a budapesti, tehát Semmelweis Egyetemnek a Mária utcai szemklinikája az, amely a legtöbb magyarországi retinoblasztomást kezeli. Maka Erika doktornő az, aki lényegében ezeket a kezeléseket összefogja. Most egyébként jelen pillanatban 12 aktív kezelt gyerek van, ami nagyon sok. Azért ismert, hogy elhúzódik. Hát igazából ez egy pozitív dolog, hogy sokfajta kezelési lehetőség van, és ez el is húzza a kezelést. Tehát azt tudtuk mondani a szülőknek, hogy azonnal keressenek fel szakembert, a gyerek szemész, és az, hogy ha megvizsgálja, és gyanúsnak látja azt a szemet, vagy szemeket, akkor küldje tovább a klinikára.
Egyébként van olyan, hogy kinövi a gyerek a betegséget, vagy egész életében aggódni kell érte?
Azt mondta mutatták nekünk is, hogy azért ennek van egy lefutása. Tehát minél nagyobb a gyerek, annál kisebb a kockázata annak, hogy ez a betegség kiújul, mert nagyon sokszor ki tud újulni. Először azt mondták nekünk, hogy hát majd a 3 éves lesz, akkor már csökken, hát ez sajnos nem jött be, mert akkor még aktívabb volt, aztán 5 éves, 7 éves kort. Tehát a 7 éves kor környékére mondják, hogy nagyjából lecseng ez a betegségnek, ez a nagyon aktív fázisa. Persze kivételek nyilván mindig vannak.
Az Egyesület még milyen segítséget tud nyújtani azoknak, akik tagjai az Egyesületnek?
Az Egyesület megpróbál először az új családoknak segíteni, itt elsősorban információkkal. Most nem csak a betegséggel kapcsolatban, lényegében, hogyha ott a honlapunk azon, tehát ilyen szakmai információk megvannak, de apróbb ügyes bajos dolgokkal is, vagy egész egyszerűen megpróbál hát emberi módon családokkal beszélni. Én nem vagyok pszichológus, de azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalatom van ez ügyben, tehát nyilván tudok egy csomó kérdésre válaszolni, vagy tudok valamilyen támaszt nyújtani. Tehát én magam próbálok azért az új családokkal személyesen is találkozni, vagy legalább telefonon, Facebookon, mert Facebook oldalunk is van, tehát valahogy kommunikálni. Tehát ez az egyik mondjuk eszközünk, ez a kommunikációs információterjesztés. A másik feladata az Egyesületnek, hogy megpróbáljuk a szakembereket is elérni, mert amiről ugye éppen beszéltünk, hogy ez egy annyira ritka betegség, hogy egy gyerekszemész, nem beszélve egy védőnőről, egy gyerekorvos, hát nem találkozik egyszerűen a praxisa során ilyen betegséggel. Ha ő az egyetemen, főiskolán tanult erről a betegségről, megtanult még 5000 ritka betegséget, a praxisában nincs benne, mert nem találkozik vele. Tehát az ő figyelmüket is szeretnénk felhívni, hogy ezeket az aggasztó tüneteket, mint a macskaszem, a szemrezgés, a kancsalság, ezeket ilyen szempontból is vegyék komolyan. Harmadrészben pedig a felnőtt retinoblasztomásokkal is próbálnánk foglalkozni, mert az utánkövetés sem megoldott. Nem beszélve arról, hogy a kezelési protokollok sincsenek egységesítve. Tehát nagyon sok problémát tudnék még sorolni, de hogy azért egy pozitív dolog is legyen a végén, hogy megpróbálunk, ha lehetőségünk van rá, családi programokat is szervezni. 2014-ben szerencsénk volt, szereztünk egy kis pénzt, és tudtunk 2 nagyobb ilyen családi programot is, állatkertezéssel, játszóházzal, sok mindennel, hogy azok a családok, akik egyébként nem csak retinoblasztomások, hanem más látássérüléssel bíró gyerekeket nevelnek, azoknak legyen valamilyen kikapcsolódás, eszmecsere, találkozási lehetőség.
Amúgy az ilyen szülőknek mi lehet vajon a legnagyobb problémájuk az, hogy egyrészt baromi sok, bocsánat, tehát rengeteg kezelés van, amin túl kell esni egy gyereknek, az nyilván megviseli a családi költségvetéstől.
Tehát ez itt azért nagyon, nagyon nehéz téma, mert hogy itt van, akinek tényleg egyszerűen az információ hiányzik, van, akinek egyszerűen nem tudja feldolgozni, te az első lépéseit sem tudja feldolgozni ennek a betegségnek. Van olyan gyerek, aki nagyon-nagyon rosszul viseli a kezeléseket, akkor ott azért kell segítség. Aki vidékről mondjuk hetente jár föl kezelésre, kontrollokra. Nem beszéltünk róla, hogy ez a betegség nagyon sokszor altatásban kontrollálható. Bori 80 altatáson van túl. Tehát, hogy nagyon sok mindenről lehet beszélni. Tehát az, hogy például feljutni Budapestre, szállást találni, annak az anyagi vonzatai. Akkor beszéltünk a genetikai szűrésről. Tehát itt tényleg most még órákig tudnám sorolni, hogy mennyi minden a betegség drámáján túl, mennyi gyakorlatikus, praktikus segítségre is szüksége van egy családnak.
Igen, nekem még az is eszembe jutott, hogy eszembe, hogy tud kommunikálni az, aki mondjuk kevésbé beszél.
Hát, hogyha szükség van külföldi gyógykezelésre, de tegyük hozzá, hogy ma azért, ami a legújabb technika, az is elérhető már Magyarországon. A mi időnkben nem így volt, tehát nekünk azért kellett kimennünk Németországba, akkor egyrészt kell hozzá nyelvtudás. Az OEP támogatta, tehát a kezeléshez nekünk egy fillért nem kellett fizetni, és még az én és a Borinak a kiutazását is támogatták, de kint tartózkodtunk 6 héten keresztül, utána kijártunk 2 havonta kontrollra. Tehát a kint tartózkodásnak a költségei az is pénzbe kerül. Tehát ebben például nem tudunk segíteni, de hát ez a családoknak egy külön tehertétel.
Hát minden esetre nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Még 2 dolgot mondjunk el így a beszélgetés legvégén, egyrészt, hogy március 1-én ezek szerint találkozhatnak önökkel. Hol?
Így van. A Semmelweis Egyetemnek a Nagyvárad téri főépületének az aljában lesz ez a Ritka Betegségek Világnapja programsorozat. Egész nap, tehát 10-től délután olyan 5 óráig megtalálhatók vagyunk mi is, meg az összes betegszervezet, és a programok is elérhetőek természetesen ingyenesen.
A másik pedig, hogyha most itt valaki úgy gondolja, hogy esetleg az ő gyereke is retinablasztómában szenved, hol találja meg a honlapot, vagy mi az a Facebook oldal, ahol esetleg utána tud járni?
A honlapotnak az a címe, hogy www.retinoblastoma.hu, tehát ezt levédettük, ezt a nevet, és a Facebookon pedig Magyar Retinoblasztomások Egyesülete néven megtalál minket, teljesen nyilvánosak vagyunk. És mindenkit várunk, aki bármilyen gyanús jelet lát, vagy csak egyszerűen csak érdeklődne, vagy segíteni szeretne, és nagyon kérünk mindenkit, hogy terjessze, hogy ezekre az apró és nagyon ártatlannak tűnő jelekre oda kell figyelni.
Repárszki Ildikó, a Magyar Retinoblasztomások Egyesületének elnökségi tagja. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, Borinak pedig hosszú, boldog életet kívánok.
Nagyon köszönjük a lehetőséget.